Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Fenyérdi Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Belebukott a francia miniszterelnök a bizalmi szavazásra, méghozzá nagyon nagy arányban hétfőn, de már van is egy új megnevezett miniszterelnök jelölt. A cserével a francia kormányválságnak vége, vagy csak egy újabb fejezet?
Ez csak a kezdet vége, ugyanis alapvetően ugye a megbukott kormány után most először egy miniszterelnök kinevezésére kerül sor, ugye ezt az államfő teszi meg. A várakozásokkal ellentétben viszonylag hamar, hiszen a hétfői napon bukott meg a kormányzat, vagyis a miniszterelnök, ebben együtt a kormány is, most kinevezésre került tegnapi napon egy miniszterelnök. Ennek a miniszterelnök már ás is adta egyébként, most már hivatalba is lépett a mai nappal, ami viszont nem jelenti azt, hogy már új kormány is van. Az új kormány megalakítására valószínűleg nagyon hosszú időre lesz szüksége, hiszen egy nagyon nehéz patthelyzetből kell valamit fabrikálnia az új miniszterelnöknek, hiszen nincsen többség a francia nemzetgyűlésben, és ugye a miniszterelnök számára nagyon fontos az, hogy egyfajta többséget tudjon maga mögött ahhoz, hogy a megfelelő törvényeket át tudja vinni, és ezek közül a legfontosabb törvény, ugye a költségvetési törvény. Ugye maga az előző miniszterelnöknek, François Bayrou-nak a bukása is a 2026-ra tervezett költségvetési tervnek a kapcsán történt. Ugye ennek kapcsán bocsájtotta a nemzetgyűlési képviselők elé azt a kérdést, hogy maradhat-e miniszterelnökként, és megszavazzák-e azt a tervet, azt a költségvetési tervet, amit ő javasolt. Ez egy erős megszorításokkal történt volna, ugye egy közel 44 milliárd eurós megszorítás jelentett volna. Ezt a képviselők nagy többséggel, több mint 360 szavazattal ellenezték, ezzel megbukott a kormány, és ezt most újra kell egy olyan többséget alkotni, ugye egy 577 fős nemzetgyűlésről beszélünk Franciaországban, ahhoz, hogy egy költségvetési törvény átmenjen, hogy egy abszolút többség kell. Nem vagyok matematikus, de azért az könnyen kiszámolható, ez 289 széket jelent, tehát legalább 289 szavazatot kell szerezni a nemzetgyűlésben.
Jelen pillanatban a nemzetgyűlés szavazza meg a felálló kormányt?
Nem, a költségvetést. És ugye a kormány megalakítása igazából ez teszi függővé, minden a költségvetés körül forog.
Mert minek olyan kormányt csinálni, ha a következő költségvetést nem szavazzák meg, akkor úgy oda jutunk vissza.
Így van, és ugye van így egy soros határidők is vannak. Ugye 2026 kicsit távolinak tűnik innen szeptemberből, de ugye a költségvetési törvényt meg kell szavazni december 31-ig, és előtte legalább 70 napos nemzetgyűlési tárgyalást vagy nemzetgyűlés elé kell bocsájtani, és 70 napig tárgyalhatja a nemzetgyűlés, ez elvileg egy alkotmányos joga a nemzetgyűlésnek. Na most, ha ez nem történik meg, akkor elég komoly problémába kerül Franciaország, mert ha nincsen 2006-os költségvetése, akkor elvileg egy speciális törvénnyel tovább vihető a 2025-ös költségvetési törvény, de hát nagyon sok mindenben ez nem megfelelő. Úgyhogy ez már tavalyi év folyamán is 2024-ben problémás volt, hiszen ez már az ötödik miniszterelnök az elmúlt egy év során, amit Macron elnök kénytelen kinevezni. Úgyhogy emögött, a történet mögött most a nagy kérdés az, hogy hogyan tud összeállítani a jelenlegi miniszterelnök, ez Sébastien Lecornu, aki egyébként kormánytag 2017 óta, tehát egy olyan szeméről van szó, aki Macron elnök mellett az elmúlt két mandátum, vagy másfél mandátumban végig kormányon volt, vagy kormánytagként szerepelt. Legutóbbi időkben, ugye 2022 óta ő volt ugye a hadügyminisztere Franciaországnak, és hát ő neki kell most egy nagyon ügyes húzással egy olyan kormányt összeállítani, aki bizalmat élvez legalább egy bizonyos többségben a parlamentben is, és ezon kívül is.
De el kell engednie az előző miniszterelnök bukását okozó költségvetési javaslatot, vagy meg kell próbálnia ugyanazt átvinni? Magyarán van-e olyan helyzetben Franciaország, hogy azt a javaslatot elengedjék?
Hát ez a nagy kérdés igazából alapvetően, hogy itt igazából a francia gazdasági helyzet az eléggé nehéz történet előtt áll. Ugye Franciaországnak a gazdasági helyzete, ha röviden vázoljuk néhány gondolat erejéig, azért talán fontos megjegyeznünk, hogy Franciaország az Európai Unió második legnagyobb gazdasága, tehát ilyen szempontból az Európai Unió szempontjából egy fontos országról beszélünk, eurózóna tag. Ugyanakkor az Európai Unió harmadik legeladósodottabb országáról beszélünk. Jelen pillanatban a GDP-ének 114%-a az a szuverén államadóság. Ez egy rettenetes nagy szám. Ugye Görögország és Olaszország előzi meg egyedül ezekben a számokban, de sajnos a tendencia Görögország és Olaszországgal szemben sokkal rosszabb irányt vett. És ugye az elmúlt, sajnálatos módon több mint 50 évben, 1974 óta valójában igazából a francia költségvetés soha nem volt egyensúlyban. Ez is okozza bizonyos fokig ezeket a problémákat. Másrészt pedig ugye az a nagy gond, hogy valójában a Covid-válságtól kezdve meg különösen is a költségvetési hiány az egyszerűen teljesen elszállt Franciaországban, és ezt valahogy rendbe kell, gatyába kell rázni, és ehhez muszáj megszorításokat tenni. De a kérdésére válaszolva ezen a rövid kis kitekintés után, természetesen a legjobb megoldás gazdasági szempontból az lenne, ha ezt a 44 milliárd euróhoz a legközelebbi tudnák megvalósítani. Erre semmi esély sincsen, vagy legalábbis nem nagyon látszik esély. Kompromisszumokat kell keresni. Ugye tavalyi év folyamán 2024 decemberében, amikor megbukott az előző francia kormány hasonlókból kifolyólag, akkor ugye akkor egy kevesebb, egy nagyobb, egy 60 milliárd dolláros, eurós költségvetést kellett, megszorítást szeretett volna átvinni az akkori miniszterelnök Michel Barnier, viszont ebből csak egy kb. 20 milliárd sikerült 2025-re. Tehát ez várható most is, hogy legalább egyharmada, talán a fele sikerül kompromisszumok árán elfogadtatni a többi különböző politikai erővel, hogy legalább semlegesek maradjanak a költségvetési szavazásnál, vagyis legalább tartózkodjanak, de ne szavazzanak ellene.
Amíg nincsenek miniszterek, tehát a kormány nem működik, addig áll az összes ügy, és így a levegőbe tartják a pecséteket?
Nem, ugye egy ügyvezető kormány van ilyenkor, tehát a minisztériumokat tovább viszik azok a miniszterek, akik eddig a miniszteri pozíciójukat vitték hivatalból is, viszont bizonyos lépéseket nem tehetnek meg. Ugye az új miniszterelnöknek addig igazából meg van kötve a keze, tehát ezeket az ügyvívő minisztereket használhatja arra a közvetlen feladatra, ami abszolút szükséges, hogy meglegyen. Például a mai nap folyamán, szeptember 10-én egy komoly demonstrációra kerül sor Franciaországban több helyszínen.
A komoly demonstráció az Franciaország mércében, ez az, hogy ég a főváros.
Ég a főváros, hát azért szerencsére nem teljesen erről van szó, nyilván égnek több helyen ég a tűz, de valójában a vártnál úgy tűnik kicsit kisebb a lángja ennek a lázadásnak, ha szabad így fogalmaznunk. Ugye ez arról szólna, hogy blokád alá kell vonni Franciaországot, jelen pillanatban úgy tűnik, hogy több száz helyszínen fiatalokból, idősebbekből álló csoportok próbálnak néhány esetben nem csak blokád alá vonni Franciaországot, hanem törni, zúzni is. Már amikor mai nap folyamán már több mint 300 embert letartóztattak ennek kapcsán, de igazából ez a mozgalom, amitől nagyon félt a francia belügyminisztérium és a francia rendőrség, ez a 80 ezer rendőrt rendeltek ki, ez olyan nagy szám, hogy az olimpiai játék alatt nem volt ennyi rendőr az utcákon. Tehát ez nagyon-nagyon fél tőle a francia hatóság, de hogy ez miért mondom? Azért mondom, mert a belügyminiszter a helyén van, és neki ez a feladata. Tehát Bruno Retailleau, jelenlegi belügyminiszter, az ugyanúgy folytatja belügyminiszterként, annak ellenére, hogy hivatalosan csak ügyvezető belügyminiszter, tehát ő igazából már nem a hivatalos kormánynak a tagja. A jelenlegi újonnan alakuló kormánynak lehet, hogy majd tagja lesz, valószínűleg egyébként biztos, de ettől függetlenül ő most egyelőre ügyvezetőként egy ilyen szituációban teljes mértékben úgy tud eljárni, mint egy normális kormánynak a belügyminisztere.
A kormányválságok sorozata a francia elnöki hatalmat érinti? Erodálja?
Abszolút mértékben. Ugye azt kell megértenünk, vagy azt kell látnunk, hogy igazából 2022 óta ez a válság, ez itt lappang Franciaországban, ez a belpolitikai válság. 2022-ben megkapja újra a támogatottságot Macron elnök egy újabb 5 éves mandátumra. Ezek 5 éves mandátumok, az elnöki mandátumok, de már messze nem úgy, mint 2017-ben. Éppen hogy megkapja az elnöki pozíciót. Ugye az szükséges az elnök választásnál, hogy legalább 50% plusz egy szavazattal tudja megnyerni a választást. Ő 51-2%-kal tudta megnyerni 2022-ben az elnök választást. Ugye az ellenfele akkor Marine Le Pen volt, ugye a nemzeti tömörülésnek a ismert politikusa. És hát a kérdés az, hogy 2022-ben rögtön az elnök választás után tartják a nemzetgyűlési választást, és már ekkor a Macron elnöknek a politikai tábora, aki gyakorlatilag egy centrista tábor, ez több pártból áll össze, ez nem egy párt, legalább három pártból áll össze. Ez a tábor nem érte el az abszolút többséget, tehát a 289 helyet nem tudta megszerezni a nemzetgyűlésbe. Tehát alójában 2022 óta nincs többsége az elnöki politikai erőnek, ennek a centrista erőnek. Macron elnök 2024-ben úgy vélte az európai parlamenti választások után, hogy hát ha lehet, ha nem is a Macron elnökhöz kapcsolódó erőből, de valami más erőből kihozni egy többséget, és akkor stabil kormányzás alakul. Hát nem így alakult, hanem sokkal rosszabb helyzet alakult ki 2024 nyarán, márpedig egy sokkal inkább felosztott parlament lett, és nemhogy nincsenek többségek, már mindenféle koalíciót kell kialakítani annak érdekében, hogy minimális szinten kormányozni lehessen. Emiatt teljesen instabil a rendszer, tehát hiába van most is egy új miniszterelnökünk, semmi garancia nincsen rá, hogy ez a miniszterelnök hosszú életű tud lenni, hiszen bármelyik pártnak érdeke lehet hirtelenjében, hogy megbuktassa ezt a kormányon lévő miniszterelnököt. Persze ez nem ilyen egyszerű, ennek megvannak a maga a technikái, hogy hogy lehet egy miniszterelnököt hát valójában megbuktatni, de azt kell látnunk, hogy 2022 óta ez folyamatosan jelen van, és ez természetesen Emmanuel Macron elnök személyét is érinti, hiszen az elnök az, aki kinevezi a miniszterelnököt, illetve az elnök igazából kénytelen volt 2024-ben véglegesen is végérvényesen látni, hogy a nagy többsége a franciáknak nem támogatja az ő politikáját. Ráadásul ugye tudjuk jól, hogy alig egy másfél évvel azután, hogy megválasztották először, 2018-ban volt egy sárga mellényes mozgalom, ez itt is híre volt magyarországosan ennek, és ennek a mozgalomnak az eredményeként rendkívüli módon megrendült a bizalom Macron elnökben. Ezt immelámmal sikerült egy picit följebb tornásznia az elnöknek, de jelen pillanatban is gyakorlatilag 2022-től egyre inkább, de 24-től egyértelműen még ezt a népszerűségi szintet se tudja elnyerni, mint amit 2008-ban mélypontnak mondanak. Ez azt jelenti, hogy nagyjából a 20-22, egyes felmérések szerint 24%-a csupán a franciáknak, aki támogatja az elnököt. Tehát valójában közel 80%-a a társadalomnak teljes mértékben elutasítja. És ez az instabilitást, ezt nem is annyira a miniszterelnökre, és nem is annyira a parlamentre terheli a francia társadalom, sokkal inkább Macron ellenes felhangokat
hangoztat. Azt mondja,
így van. Ez már 2024-ben is fölmerült, mint lehetőség, vagy mint hát felkiáltás, hogy legyen szíves távozni a hatalomból. Ugye ez nem egy teljesen ördögtől való dolog, hiszen ha belegondolunk, az 5. köztársaság megalapítója, Charles de Gaulle, önmaga is, ugye 1968-as események, és aztán azt követő időszakban, hogy önmaga is 69-ben lemond a hatalomról.
És elment emlékiratot írni.
Aztán egy évvel később meg is halt. De minden esetre, ugye Macron elnök esetében sem lenne ez teljesen ördögtől való, ugyanakkor azonban ő egyértelműen azt mondja, hogy ő nem hajlandó lemondani ezt a mandátumot, és természetesen jogában áll, szeretné kitölteni, tehát azt jelenti, hogy 2027-ig szeretne hatalmon maradni. A nagy kérdés az, hogy ezt hogyan tudja különböző, hát egyre instabilabb belpolitikai helyzetben megvalósítani.
De nincs egy matematikai szám, hogy mondjuk most 5 kormányváltásnál tartunk, mondjuk 7-nél mennie kell az elnöknek, tehát akár 700 is lehet a következő 2 évben?
Így van, tehát valójában nincsen semmiféle korlát arra vonatkozóan, hogy hány kormányt nevez ki. Ugye itt egy olyan jellegű probléma adódhat ebben a történetben, hogyha már olyan szintű a népszerűtlensége, akkor valójában a kormányok kinevezése is gondot okozhat, mert mondjuk mindig lehet találni egy olyan politikust, aki elvállalja ezt a történetet, de hát egyre nehezebb szituációba keverheti magát az elnök. Nagyon érdekes látni, hogy nagyon gyorsan reagált erre a lemondásra, váratlanul 24 órán belül kinevezte az új miniszterelnököt, ami senki nem várta. Mondjuk azt is hozzá kell tennünk, hogy az előző miniszterelnök Bayrou esetében, ugye ő augusztusban jelentette be, hogy szeretné ezt a bizalmatlansági indítványt maga ellen beterjeszteni, ugye ez az alkotmány, a francia alkotmány lehetővé teszi ezt, hogy hát a költségvetéshez kapcsolódóan gyakorlatilag bizalmi szavazást indítványozó a miniszterelnök.
Kényszerítő taktika lett volna, igen, abban bízva, hogyha megvan, akkor egyben a költségvetés is megvan.
Így csak van, hát egy ilyesmi dolog volt, és azt gondolom, hogy Bayrou elnöknek, tehát az előző miniszterelnöknek az volt a logikája, ha egyáltalán beszéltünk logikáról, hogy annyira dramatizálva, és valójában nem kellett sokat dramatizálni, és nem is kellett túl sokat az ördögöt a falra festeni, valójában a nehéz gazdasági helyzetre való hivatkozással, és gyakorlatilag minden közgazdás, egyre többen egyetértenek vele, hogy Franciaországnak a gazdasági helyzetét nem lehet megváltoztatni, anélkül, hogy bizonyos fokú megszorítások, bizonyos fokú strukturális átalakítások ne születnének meg. Ezek évtizedek óta szükségesek. Ide tartozik például a nyugdíjrendszer, vagy különböző szociális rendszerek, de adott esetben magának az államnak a működtetésére felhasznált összegeknek a visszavágása. Azt azért látnunk kell, hogy Macron elnök időszakában nagyon-nagyon elszaladt az adminisztráció, a közigazgatásban, a közszolgálati szférában való hát újabb és újabb pozícióknak a elindítása. Tehát mindenképpen ezen a területen van lehetőség egyfajta mozgástér, sőt, hát ugye nagy kérdés, és ugye ez egy nagy probléma Franciaországban, hogy két, és ez is okoz egyfajta ilyen konfliktust, hogy kétféle megközelítés van. Van egy olyan megközelítés, amely irtózik mindenféle adóemeléstől, úgyhogy ez a jobboldali megközelítés, semmiféle adóemelés ne legyen, támogassuk a vállalkozásokat, támogassuk az embereket, ne legyen adóemelés. Viszont a szembelévő oldalon, a bal oldalon mindig ott van egy másik gondolat, ahol viszont a szociális kiadásokat nem szabad azt megvágni, tabu. És az tabu. Mivel ez mind a két különböző tabu egymással szemben áll, ami két tabu igazából egymással így, hogy szemben áll, így igazából egy padhelyzetet kreál. Tehát ez, ami végig vonul egyébként itt az elmúlt években a Franciaországnak a politika történetében, ha szabad így fogalmaznunk. És hát ebben a pillanatban ez okozza egyfajta padhelyzetet is itt a költségvetési kérdések körül. Tehát ő azt gondolta, Bayrou elnök, visszatérve a gondolatmenethez, hogy ha bemutatja, hogy milyen állapotok vannak, és felhívja a felelősségére, a parlamenti képviselőknek a felelősségére a figyelmet, hogy ha most nem szavazzátok meg, akkor ebből katasztrófa lesz.
És oda teszi mellé, hogy én is megyek vele, és én mindent megtettem.
Így van. Hát úgy tűnik, hogy nem hatotta meg Bayrou miniszterelnöknek ez a beszéd és az a logikája egyik képviselőt se. Viszont ez ugye augusztusban történt, augusztus végén, de ez időt adott arra, hogy Macron elnök felkészüljön arra, nyilvánvaló volt, gyakorlatilag mindenki azt gondolta, hogy egyetlen parlamenti párt sem fog komolyan kiállni, csak a kormánypártok a miniszterelnök mögött. Ez is történt, ugye ez a 190 szavazat, ez nagyjából a jelenlegi kormánypártoknak a táborát jelenti. És hát ebből következően ő már készült arra, hogy ki lehet a következő lehetőség. Ugye két lehetőség állt előtte leginkább. Az egyik lehetőség az, hogy hát kinevezi egy új miniszterelnöket, és megpróbál egy kormányt alkotni, ahhoz hosszú tárgyalásos, kompromisszumos megoldással egy olyan miniszterelnököt, akit legalább nagyjából elfogadnak, és aki a költségvetési törvényt jó sok kompromisszum árán talán át tudja vinni. Mondjuk ez a cél. Volt egy másik lehetősége is, ugye 2024 júliusától, ugye is júliusában voltak a választások, június-júliusában, ennek a ezt követő egy évig nem oszlathatta fel a parlamentet, de ma már lejárt, tehát ez is egy opcionális lehetőség volt számára. Ezzel viszont nagyon óckodik élni a jelenlegi államfő, ugye ez mind az államfőnek a jogkörébe tartozik, tehát a Macron elnök mindenütt ott kell, hogy legyen, hiszen ő dönt ezekről a kérdésekről. És hát valójában Macron elnöknek a döntése jelen pillanatban az volt, hogy inkább megpróbálkozik ezzel a kompromisszumkereső miniszterelnök jelölttel, mert ha előre hozott választásokat hoz, az szinte 100%-ig még inkább nagy zsugorodást fog hozni az ő párt csoportjához, tehát az ő politikája, az ő hírneve, és minden gyakorlatilag mehet a levesbe, mert innentől kezdve az a tábor, akit ő támogatta, az gyakorlatilag minimális támogatottságot fog élvezni, hiszen nyilvánvaló a közvélemény kutatásokban, hogy az elnök és az elnök közeléhez tartozó politikai körök egyre népszerűtlenebbek.
De van olyan politikai erő Franciaországban a kutatások szerint, amely egy mostani választáson nyerne úgy, hogy többséget is tudna csinálni?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert pont ez a baj, hogy nincs. Ugyanis az az érdekes, hogy míg talán még emlékeznek a hallgatók rá, hogy 2012-ben még François Hollande, egy szocialista politikus kapott mandátumot Macron elnök előtt, mint elnök. Abban az időszakban, amikor ő volt elnök egészen 2017-ig, akkor még 20 olyan politikusa volt Franciaországnak, aki 50% plusz támogatottságot élvezett a francia társadalomban a felmérésekben. Ez a szám 2025-ben nulla.
Marine Le Pen
32-33%-os támogatottságon van a francia társadalomban. Néhány esetben picit több, valaki 40-re méri, de akkor sem 50. És az 50, ha megnézzük az elmúlt évtizedek elnökválasztási gyakorlatát, illetve magát a többségi gyakorlatot, ott legalább egy vagy két olyan politikusnak kellett lenni, aki 50% pluszos legyen ahhoz, hogy meglegyen a többség, ez a 289 szék. Tehát igazából itt azt láthatjuk, hogy a francia társadalomban van egy óriási kiábrándultság a francia politikus garnitúrából, legyen az idősebb, fiatalabb, és igazából egyfajta fatalitás van jelen a francia társadalomban, várjuk a lehetetlent. Nincs egyetlen olyan politikai erő sem, aki meg tudná jelen pillanatban várhatóan szerezni a többséget. Bár valószínűség szerint nagy erőt képviselhetne, ha előrehozott választás lenne a nemzeti tömörülés, amely ugye Jordan Bardella elnöklete alatt működik, és ahol Marine Le Pen is szerepel. Ugye ők ezt nagyon erőteljesen hangsúlyozzák is, hogy ők szeretnék, hogy előrehozott választás legyen, hiszen ez nekik előnyös lenne. Valószínűleg ők lennének most is egyébként. Nagyon érdekes, hogy 2024-ben a legerősebb párt 123 taggal gyakorlatilag a nemzetgyűlésben az a nemzeti tömörülés, tehát ők, nekik van a legnagyobb frakciójuk. Nekik az a nagy szerencsétlenségük, vagy nehézségük, hogy nem nagyon van semmilyen olyan párt, mert ez is egy ilyen tradíció, hogy a úgymond radikális szélsőjobboldali pártal szemben mindig egyfajta, hát úgynevezett egészségügyi kordont húzunk, tehát hogy nincs...
Mint Németországban a tűzfal.
Úgy van, csak egy olyan tűzfal, igen, ugye a cordon sanitaire-nek szokták emlegetni a franciák például, vagy ezt az úgynevezett köztársasági kör, aki úgy nem engedi be ezeket az úgynevezett radikális pártokat. Úgyhogy igazából az érdekes, hogy ők, nekik az a nagy kérdés, hogy kikkel tudnának összeállni, hogyha még nem is lenne meg egészen pontosan, vagy mondjuk közel lenne egy abszolút többséghez az ő eredményük, akkor is ott lenne a nagy kérdés, hogy van-e olyan párt, olyan politikai erő, aki hajlandó velük akár csak rész témakörökben együttműködni. És hát ez jelen pillanatban elég kérdéses, mert az a centrista jobboldal, ami ugye a klasszikus régi De Gaulle párt, aminek ugye a vezetője jelen pillanatban a belügyminiszter Bruno Retailleau, aki egyébként nagyon közel van sok gondolatot tekintve a nemzeti tömörülésnek a politikájához. Ő egyébként bizonyos fokig a párt túlélése érdekében sem nagyon érdekelt abban, hogy túl összenőjön a radikális jobboldallal. Ugyanakkor azonban egyáltalán kizárt, hogy esetleg összeolvad bizonyos rész ennek a pártnak. Úgyhogy valójában, ha előrehozott választások lennének ma Franciaországban, akkor minden bizonnyal egyébként a jelenlegi felmérések azt mutatják, a nemzeti tömörülésnek lenne jelentős többsége, viszont szinte minden felmérés azt mutatja, hogy biztos, hogy nem érnék el a abszolút többséget, tehát nem lehetne rájuk építeni egy stabil kormányt. Úgyhogy igazából ez egy furcsa padhelyzet Franciaországban. Ennek nagyon sok oka van. Ugye van a klasszikus régi Franciaországban, ami talán 15-20 évvel ezelőtt még érvényes volt, ott alójában a kétlaki parlamenti politika volt, és erre is épült az 58-as alkotmány, ahol volt vagy a baloldal került hatalomra, vagy a jobboldal, de mindig azért egy mérsékeltebb irányzat, vagy a szocialista párt elsősorban, vagy pedig a gólista párt került hatalomba 58 után. Ez igazából nagyon közel állt azokhoz a dolgokhoz, amely ugye részben egyfajta a franciaországi keresztény világhoz, ami inkább a jobboldali köröket erősítette, illetve a felvilágosodáskori, inkább liberális gondolkodáshoz. És ez a megosztottság, ez úgy szépen kiegyensúlyozgatta és ketyegett, ahogy lehetett. Ez teljesen fölborult az elmúlt 15-20, talán 30 évben, ugyanis újabb töréspontok léptek be a francia társadalomba, részben a globalizációnak köszönhetően, részben egyébként a bevándorlásnak köszönhetően is, részben egyéb tényezőknek köszönhetően, ami azt jelenti, hogy ma már olyan szintű a megosztottság a francia társadalomon belül, amit egyébként tökéletesen leképez megdöbbentő módon a francia nemzetgyűlés, hogy igazából nem lehet, vagy szinte lehetetlen összerakni egy abszolút többséget, ami a stabilitását biztosítaná annak a kormánynak, amit ki tudna nevezni az államfő.
Ha folyamatosak a kormányválságok és váltások Franciaországban, hogy tud működni az állam? Annak adóztatnia kell, annak szociális juttatásokat kell nyújtania, kell, hogy legyen WC-papír a kórházba, tehát ilyen napi ügyeket meg kell szerveznie. Ez megy attól még?
Hát jelen pillanatban még működik. Ugye ez kicsit olyan helyzet, mint amit talán több hallgató is ismeri ezt a kérdést. Belgium esetében volt, amikor több száz napig nem volt kormány, és mégis működött a rendszer. Ugye maga a rendszer működik, de ennek a következményei, ugye komoly politikai, vagy akár komoly döntések meghozatalára nincs mód ilyen körülmények között. Ugye nyilván a parlamentnek van egyfajta szerepe ebben, hogy bizonyos kérdésekben tud, ugye is az államelnöknek óriási szerepe van, hisz az államelnöknek óriási lehetőségei vannak, tehát ő tud mozgatni bizonyos dolgokat, de az tény is való, hogy ez hosszú távon nem fenntartható, és pont ez a baj a költségvetési törvénnyel is egyébként, mert amennyiben a költségvetési törvény nem kerül megszavazásra, akkor igazából nagyon sok esetben pontosan az ilyen technikai kérdések merülnek föl, hogy igen, akkor milyen szabály szerint kell eljárnunk, és ki járhat el. Na most van erre egy szabály, hogy akkor az előző év megadott szabályrendszerét kell felhasználni, de időközben minden évben nem véletlenül csinálunk új költségvetést, mindig más és más szempontot kell figyelembe venni. Tehát adott esetben például jelen pillanatban például Franciaország megpróbál nagyobb összegeket fordítani például a védelmi politikai kiadásokra. Lehet, hogy az év során kevesebbet az oktatásra, vagy kevesebbet az egészségügyre, ha ez viszont folyamatosan így marad éveken át, az óriási negatívumokat hozhat. Ugyanígy egyébként konkrét döntéseknél is ez probléma lehet, akár a közbiztonság területén, akár egyéb szektorban. Tehát minden bizonnyal hiába látszik technikailag az, hogy működik egy állam, mert valójában azt nem mondhatjuk, hogy nem működik, vannak rendőrök az utcán, elmegy az orvos is, megműti a beteget, de igazából egy csomó olyan kérdés halmozódik föl, amely egy idő után konkrét válsághoz, vagy akár robbanáshoz is vezethet. Tehát ez biztos, hogy nem egy jó megoldás, nem véletlenül keresik minden esetben, és az államfő nem véletlenül keresi a gyors és lehetőség szerint ebben a szituációban megfelelő megoldást, és még mindig jobb egy állandóan megbukó kormány, de valamennyi ideig kormányon lévő kormányzat, mint hogy nem lenne semmi. Mert akkor viszont tényleg egy ilyen vakvezet világtalan, tehát ez egy teljesen őrületes szituációt hozhat. Úgyhogy emiatt a franciák próbálkoznak vele, hogy valamilyen módon ebben a nehéz politikai helyzetben is valahogy megvalósulhasson egy működőképes állam. Tehát a legtöbb francia igazából egy teljes tabularázát szeretne, amit nem tudom, hogy hogy lehet megvalósítani. Itt két lehetőség van. Van egy, ugye Franciaországban nagyon egyszerű a dolog, ott az az ország Európában, hogy spontán jelentkeznek demonstrációk pillanatok alatt, és ugye egyébként a mai napi demonstráció is bármennyire is rátelepedett a politika, alapvetően egy társadalmi teljesen alulról jövő kezdeményezésre épült ez a történet. Én azt gondolom, hogy ez egy forgatókönyv lehet, de ez nem mindig a legjobb megoldás, ugye, hogy egy forradalom reálódik, és akkor az egész tényleg tabula rasa, és egy teljesen új világ próbál felépülni ennek a következtében. A másik megoldás pedig az, hogy lépésről lépésre kialakul azért egy olyan politikai kör, amelyik mégiscsak meg tudja szólítani a legtöbb franciát, és bizonyos tendencia, vagy meg több szemét, mindegy, hogy ez Franciaországról beszélünk, vagy más országról, tehát ez is egy lehetőség, ebbe bízik a legtöbb politikus, hogy ő lesz az a politikai kör, ami lépésről lépésre meg tudja szólítani a többieket, vagy legalábbis az embereket.
De Franciaországban, amikor spontán alulról elindul egy szerveződés, arra a politikusok megpróbálnak ráülni, vezetővé a tömeg élére állni, vagy tartanak attól, hogy ez ellenük is irányul. Az előbb beszélt arról, hogy hát meglehetősen nagy a kirábándultság, és hát a tabula rasa az azt jelenti, hogy senki nem jó.
Így van, így van. Ebből a szempontból viszont nagyon érdekes, például hát minden esetben a politika megpróbál egy picit rátelepedni erre. Nagyon érdekes, hogy pont a leginkább a baloldali csoportok tudnak erre nagyon jól rátelepedni. Ez egy tradicionális dolog, a forradalmi hagyomány, még egy nagyfokú fegyelmezettség. Tehát megdöbbentő módon ezek a pártok sokkal fegyelmezettebbek a baloldalon, mint a jobboldali pártok, a kiszavazások, egyebek sokkal gyakoribbak a jobboldalon, legalábbis Franciaországban, mint a baloldali pártok részéről. Viszont ami érdekes, hogy jobboldalon viszont nem lépett rá erre a kártyára, vagy erre a dologra, például a nemzeti tömörülés. Ami nagyon sokan nagy hibának tartják a nemzeti tömörülés politikája szempontjából, hogy például sem 2018-ban, amikor a sárga mellényes tüntetés volt, igazából elhatárolódott a nemzeti tömörülés tőlük, nem lépett erre a lehetőségre rá, és azóta is gyakorlatilag, hát nagyon jó példa erre az, hogy ugye tudjuk jól, hogy Marine Le Pennek a megválaszthatóságát a bíróság első fokon felfüggesztette, de hát gyakorlatilag jelen pillanatban nem megválasztható személy Franciaországban. Ugye most már tudjuk, hogy 2026. január februárjában lesz a feljebbviteli bíróságnak a döntése. Kíváncsi, amelyik mi lesz a döntése, hogy esetleg újra megválasztható lesz-e vagy sem. Amikor ez kiderült, óriási felháborodás volt az ország szerte, de arra az eseményre, amit a párt szervezett, ilyen felháborodási demonstrációt, haragnapja, így van, 5000 fő jelent meg Párizsba. Hát az semmi. Franciaországban nincs 300-400 ember az utcán, az nem is látszik. Tehát 5000 fő jelent meg, és mindenki, az akkori elemzők is azt mondták, hogy ennek az az oka, hogy egyszerűen nem lépett, tehát a nép haragjába nem tudott jól bekapcsolódni a nemzeti tömörülés. Nem tudta jól felvenni azt a rezgésszámot, ami a nép részéről érzékelhető volt. Tehát ez az oka is annak, hogy igazából nem tudta átverni ezt az 50%-os üvegplafont, ahogy szokták emlegetni a franciák, Marine Le Pen, és ez nem a személyének szól, hanem ez egy politikai esetleg baklövés. Ugye akkor nem biztos, hogy ez baklövésnek tűnt, mert ugye Marine Le Pen be van nagyon szorítva, mert egyik oldalon neki be kell bizonyítani, hogy egy olyan radikális jobboldali párt, ami teljesen elfogadja az ötödik köztársaság is egyáltalán a francia rendnek minden szabályát, hogy az egyetlen párt, aki nyakkendő öltönybe jár a nemzetgyűlésbe. Ugyanakkor viszont egyben meg kell tudni szólítania a népből jövő hangokat is meg kell tudni hallania. És hát ebben örlődik, hogy egyszerre legyen radikális is, és egyszerre legyen elfogadható a mérsékeltebb körök számára is. Úgyhogy ennek a kettős politikának is köszönhető, hogy igazából nem sikerül bele kapcsolódnia ebbe. A baloldalon ugye igazából leginkább a radikális baloldal tud erre rá csatlakozni. A nép által a harag napjain ő tud leginkább rácsatlakozni. Nekik a legnagyobb problémájuk az, de bizonyos fokig ők maguk szítják ezt, hogy egy sokkal inkább anarchista csoporttal támaszkodnak, ahol igazából az, hogy törünk-zúzunk, az nem probléma. Viszont a francia társadalom számára ez nem elfogadható. Egy egyszerű kereskedő, ugye mai nap folyamán is többször lehetett hallani ilyen hangokat, egy-egy ilyen demonstráció után egy egyszerű kereskedő, vagy egy egyszerű iparos, akinek széttörik a vitrinjét.
Meg két éve földgyújtják az autóját.
Az autóját, meg mindenét. Az szerencsétlen, akinek tényleg nincs sok pénze, tehát ezek nem gazdag emberek, az egyszerűen egy idő után kiábrándul ebből. Úgyhogy igazából az ellenállás, vagy a rossz érzés a társadalomban, hogy itt a politikusok nem tudják képviselni megfelelően a dolgokat, ez ezért mindig egy nagyon nehéz dolog, mert nagyon nehéz pártpolitikára fordítani azokat a kérdéseket, ami általában foglalkoztatja a franciákat.
Milyen a francia igazságszolgáltatás intaktsága? Tehát politikai szempontok fognak szerepet játszani abban, hogy Marine Le Pen végül is választható lesz-e, vagy a jog betűjét fogják nézni?
Én azt gondolom, tudom, hogy sokan nem így gondolják, és ugye Franciaországban is nagyon sokan nem így gondolták, és legkülönbözőbb, tehát függetlenül a pártpolitikai elkötelezettségtől vagy gondolattól. Én azt gondolom, hogy a francia jogrendszerben a bíróságok legnagyobb többsége a betűpontosságig a jogot tartja szem előtt. És ez sokszor teljesen igazságtalannak tűnik. Tehát Marine Le Pen esetében is ugye konkrét bizonyítékok történtek, bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy az európai parlamenti mandátuma idején ugye bizonyos pénzösszegek, hát ha nagyon durva szóval élünk, elsikkasztása történt, ami ugye nem, az nem menti őt föl, hogy más párt is ezt csinálta. Mert ő ebben érvelt. De ez nem menti föl. És egyébként hozzáteszem, hogy az radikális pártnak a vezetője, az LFI-nek, ugye ennek a francia szélsőbaloldali pártnak a vezetője, Jean-Luc Mélenchon, de ugyanilyen per folyik, mint Marine Le Pen ellen például. És valószínűség szerint ugyanez a következménye lesz neki. Tehát, hogy igazából azért, tehát én nem érzem azt, hogy ennek vannak esetek, biztos vannak olyan esetek, hogy vannak politikai nyomás, gyakorlás a bíróra. De a legtöbb esetben a francia bíróságon, a francia jogszolgáltatás az eszméletlen módon ragaszkodik azokhoz a betűkhöz, amik le vannak írva. Úgyhogy nem véletlen például, hogy a szenátus elnöke, Gérard Larcher, aki most már gyakorlatilag évtizedek óta a szenátus elnöke, már azután, amikor megtörtént ez a döntés, jelentette be, hogy igazából a törvényeken kéne változtatni, mert azt nem tudja a bíró megváltoztatni. A törvényt azt mi hozzuk, mármint a szenátus meg a nemzetgyűlés hozza közösen. Tehát, hogy igazából első körben maguknak a képviselőknek kell, hogy a képviselők voltak leginkább felháborodva, hogy hogy lehet ilyen törvény, vagy hogy lehet ezt így alkalmazni a törvényeket. Nyilván vannak mozgásterek bizonyos kérdésekben, de vannak olyan kérdések, ahol nincs mozgástér. A törvény kimondja, hogy mit lehet, és mit nem. És ebben ez is benne van, hogy teljesen igazságnak, talannak tűnő dolgok is megtörténhetnek.
Jordan Bardella képes helyettesíteni Marine Le Pent, ha úgy alakul, hogy ő nem választható?
Jordan Bardella egy szóval élve biztosan képes rá, hogy helyettesítse Marine Le Pent. Ezt elsősorban abból a szempontból nézve mondom, hogy a nemzeti többülésnek a tábora az ugyanolyan, ha nem még jobb támogatottságot biztosít ennek a fiatal politikusnak, mint Marine Le Pennek. Ugye az első pillanatban volt egyfajta picit meglepődés ugye a nemzeti tömülés körében, hogy hát hogy a nagyasszonyt, hát aki ugye évek óta a politikának a vezetője, a nemzeti tömülésnek a vezetője, ugye 2011 óta ő abszolút anyja ennek a pártnak, hogy lehet az, hogy őt eltávolítani ebből a pozícióból, hogy lehetne az, hogy ne ő legyen az elnök jelöltje ennek a pártnak. De Jordan Bardella nagyon gyorsan, sikeresen maga mögé tudta állítani az egész tábort. Egy nagyon megnyerő, intelligensen politizáló szeméről van szó, viszont én azt gondolom, hogy Jordan Bardella hezitál, tehát itt elsőm a politikus, hezitál, hogy érdemes-e neki 21 néhány évesen elnöki pozícióra indulni.
De most nem tapasztalat nélkül. 30-valahány éves. Franciaországban most hagyomány,
most a harmadik legfiatalabb. A legfiatalabb, ugye a harmadik legfiatalabb miniszterelnök, ugye a Gabriel Attal volt a legfiatalabb eddig 34 évesen, de hát ez is egy éven belül van, hogy ilyen fiatalokat neveznek ki. Én azt gondolom, hogy neki egy bizonyos fokú tapasztalatra szüksége van. Azért azek, akik fiatalon kerültek hatalomba, mint például mostani miniszterelnök, Sébastien Lecornu, azért ő már igazából több mint 20 éve a politikában van. Ő volt már szenátor, volt már többféle minisztériumnak a vezetője, volt már polgármester. Ugye ez egy nagyon fontos tényező. A francia politikában egyébként is erre csak egy másodperc elejéig kitérnék, hogy a franciák egyetlen egy politikusba bíznak, de ott majdnem 80%-os, azaz önkormányzati szintű politikában. És ez egyébként sokszor megmenti a működését a történetnek, és itt van egy nagy bűne a 2012-17 között regnáló François-Hollande időszaknak, ahol ugye elpróbálták távolítani ezt az önkormányzati létet a nemzetgyűléstől. Mert korábban lehetett egy nemzetgyűlési képviselő, egyébként csupa jó szándékkal, nemzetgyűlési képviselő egyszerre önkormányzati képviselő, sőt, akár polgármester. Ez egy óriási jelentőséggel bírt, ugyanis a helyi szintű politikában ezek az emberek teljesen be voltak épülve, és az emberek sokkal nagyobb bizalommal voltak egy-egy képviselő, szenátor irányában. Most, hogy ezek a képviselők igazából van egy irodájuk, egy képviselő irodájuk, de senki nem, mert nagyon kevesen járnak ilyen helyekre, hogy velük beszélgessenek, és nincsenek teljesen beágyazódva a helyi politikai szintbe. Elválik az önkormányzat is a nemzetgyűlési szint. Úgyhogy nem véletlen, hogy egyébként nagyon sok kezdeményezés van, hogy ezt helyre kéne állítani, és a segítene a politikai stabilitásnak a helyreállításában. Ez egy régi tradíció Franciaországban, és ezt kár volt szétválasztani, mert úgy tűnik, hogy nem jó a hatása a politikára nézve. De hát visszatérve így a Sébastien Lecornu ügyére, hogy fiatalon került oda, tehát ő neki igazából egy nagyon komoly tapasztalata van. Jordan Bardella igazából eddig európai parlamenti képviselőségen kívül semmiféle pozícióban nem volt, ami egyfajta közéleti felelősséggel járó pozíció. Tehát ez egy nagy nehézsége egyébként a nemzeti tömörülésnek, hogy nagyon kevés olyan embere van, akire úgy tud támaszkodni, hogy egy komoly közigazgatási és széleskörű közigazgatási ismerete lenne, gyakorlata lenne inkább, mert ismeret az könnyen megszerezhető, de gyakorlat.
Tapasztalati műfaj.
És azért ez egy tapasztalat. Így van. Tehát emiatt, de hát nyilvánvalóan jelen pillanatban Jordan Bardellának abszolút áll a zászló, és egyébként Marine Le Pen azt is bejelentett, hogy amennyiben végre a Macron elnök hajlandó lenne arra, hogy feloszlatná a nemzetgyűlést, egyébként Marine Le Pen azért óvatos a mostani miniszterelnök, kinevezett miniszterelnökkel szemben, abból az okból kifolyólag is, hogy ha előrehozott választások vannak, akkor Marine Le Pen nem megválasztható személy. Tehát ő nem lehet már újra a képviselő frakcióvezető, mint most. Tehát kevesebb teret is kapna a média felületeken talán, úgyhogy állítólag van egy olyan elképzelés a párton belül, hogy akkor őt visszatennék a pártelnöki pozícióba, annak érdekében, hogy továbbra is a neve előtérbe maradhasson, hiszen Marine Le Pennek azért mégis a célja a 2027-es elnökválasztás. Úgyhogy ebben a környezetben azért annyira nem, nyilván nekik most nagyon jó lenne egy előrehozott választás, mert valószínűleg egy győzelmet arathatnak, és akkor akár követelhetnék azt, hogy a miniszterelnök az legyen Jordan Bardella, és akkor már lehetne egy bizonyos fokú tapasztalat, amit viszont már föl lehetne használni 2027-ben. Tehát egy ilyen kettősséggel őrlődik azért a nemzeti tömörülés is, de úgy tűnik, hogy sokkal jobb lenne számukra ez a forgatókönyv, hogy egy előrehozott választás lenne. Úgyhogy emiatt igazából egyelőre nem ellenzik az új miniszterelnöknek a kinevezését, nem igazából azt mondják, hogy minden egyes lépését a legnagyobb figyelemmel fogják követni, és abban a pillanatban, ha valami az ő politikájukkal szembe menő döntés születik, abban a pillanatban ők mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy megmutassák ezt az új miniszterelnököt.
Ha Emmanuel Macron kitölti a hátralévő 2 évét, akkor várhatóan miféle Európa politikát fog folytatni?
Én azt gondolom, hogy ebben nagy változást nem fog tudni hozni. Ugye maga a francia politika, ez egy érdekes dolog, maga a francia politikában az európai politika, vagy az európai politikai hozzáállás, ez egy nagyon fontos tényező. Sokkal fontosabb is talán, mint akár magyar politikában ismerjük ezt. Ott igazából egy elfogadott politikus nem lehet olyan politikus, aki nem ért egyet az európai unió működésével, vagy nem Európa párti, ha szabad így fogalmaznom, nagyon leegyszerűsítve.
Ez egész azért jött létre, hogy a németek meg a franciák nem
így menjenek van. Még tehát van egyfajta. Viszont van itt egy nagyon nehéz kérdés. Mégpedig ez az elmúlt 10-15 évnek az eredménye. A franciák korábban ugye kinyújtott kezükként, kinyújtott karként használták, vagy egyfajta a saját érdekszférájuknak a megerősítésére használták az Európai Uniót. De ehhez viszont meg volt a megfelelő Európai Unióban meglévő apparátusuk. Ugye nem feltétlenül az első pozícióban, nem feltétlenül mindig a bizottsági elnöki pozícióban, de mindig ott voltak azok a szürke eminenciások, akik igazából tovább pöckölték azokat a francia érdekeket, amire szükség volt. Ez viszont kikopóban van. Sokkal több német és akár közép-európai, elsősorban lengyel vagy más nemzetiséghez kapcsolódó személy került be az európai adminisztratív világba, az európai közigazgatásba, az európai rendszerbe, és a franciák egyszerűen kiszorultak. Ennek több oka is van, de minden esetre hiába van egy olyan politikai erő, vagy egy politikai akarat, hogy ők Európán keresztül próbálnák kifejteni az akaratukat, itt állandóan szembe találják magukat, és ugye a legfrissebb eredménye ennek ugye a Mercosur nevezetű ugye, kereskedelmi megállapodás, amely a dél-amerikai országokkal és az Európai Unió között jött létre. Franciaország az teljes mértékben ellenzi ezt a történetet, hiszen egy olyan konkurenciát kap a nyakára a legnagyobb mezőgazdasági termelője az Európai Uniónak, amivel nem tudja fölvenni a versenyt. És emiatt ugye a franciák teljes mértékben ki vannak akadva, egyébként Macron elnök megígérte európai politika ide vagy oda, hogy a mezőgazdasági politika, ami egyébként Magyarország számára is egy nagyon fontos téma, ugye a közös agrárpolitika, hogy ezen a területen nem lehet engedményeket adni. Nem lehet csökkenteni az összeget, amivel gazdálkodhatnak az Európai Unió gazdái, hiszen Franciaország a legnagyobb profitáló ebből a rendszerből, és ugyanakkor viszont csak olyan típusú dolgokat lehet csinálni, ami esetleg előmozdítja a francia mezőgazdaság számára fontos kérdéseket.
Jó, de akkor mit gondolnak az ukrajnai csatlakozásról, az ukrán mezőgazdaság leendő hatásairól?
Ez egy elég ellentmondásos történet, mert miközben ugye a francia stratégia úgy gondolja, vagy úgy látja, hogy védelmi politikai szempontból az Európai Uniónak szüksége van Ukrajnára, hiszen ez egy úgynevezett pufferzóna valójában, valljuk be őszintén. Jobb nekünk az, ha Ukrajnában védjük a keleti határainkat, mint sem közvetlen az Európai Unió határán, ezért támogatnunk kell Ukrajnát. Ennek kapcsán nagyon sok olyan tényezőbe belemennek, ami egyébként közvetlenül nem jó a francia polgároknak, vagy a francia politikusoknak. És nagyon sokszor a kérdés mellébeszélésre kerül a francia politikában, hiszen amikor egy ilyen kérdés fölmerül, hogy igen, oké, támogassuk a, küldjünk fegyvert akár, vagy én nem tudom mit Ukrajnának, meg fogadjuk be az ukrán menekülteket, rendben van, de hát a mezőgazdasági termékeket talán nem kéne átvenni, akkor mellébeszélés van, és ugye a francia politikusok nagy része akkor elkezdi mondani a biztonságpolitikai kérdéseket. Viszont a mezőgazdasági termelők ezt egyre kevésbé tudják elfogadni, és innen is jönnek ezek a gondolatok, amikor a francia társadalomban vannak ilyen hát abszolút a politikusokkal szembe menő harag, mert egy csomó olyan személyes érdeke a francia gazdáknak például nincsen teljesen előtérbe tolva. Úgyhogy ennek nyilván van egyfajta politikai vonala, tehát ahol a politikusok a saját elgondolásuk szerint döntenek, de elmögött az is ott van, hogy a francia érdekérvényesítés rendkívül módon meggyengült az Európai Unión belül. Tehát Macron elnök is tisztában van avval, hogy csak úgy tud ő európai politikusként valamilyen módon szerepelni, hogyha beáll más politikai erők és más országok politikai erői mögé, legyen az Németország, vagy legyen az más hatalmi erő, mert azokon keresztül tud bizonyos fokú erőt kifejteni, és akár úgy is, hogy ígérete ellenére bizonyos szektorokat föláldoz. És hát úgy tűnik, hogy a mezőgazdasági szektor, és nagyon nagy a fölháborodás, úgyhogy nem tartanám kizártnak, hogy az ősz folyamán, vagy a tél folyamán óriási mezőgazdasági tüntetésekre kerül ismét sor Franciaországban, már most is belengedtek több ilyet, mert a francia gazdaság, gyakorlatilag a mezőgazdaság, különösen, hogy már tárgyalják a következő költségvetési időszakot.
Földalapú támogatások.
Ugye? Így van. Ami teljesen nagyon érdekes, mert nagyon közel áll a francia gazdáknak az érdeke, érthető módon a magyar gazdáknak az érdekéhez. Egyébként a francia mezőgazdasági miniszter, aki járt is Magyarországon, az egyértelműen ki is jelentett, hogy ez egy közös érdek. De ugyanakkor azonban a lobby tevékenység következtében, hogy a 27 országból Franciaország csak egy kisebb körrel tud egyetérteni, akik ugye a mezőgazdaságban érdekeltek. De van egy északi karéj, akik jóval kevésbé érdekeltek ezek mezőgazdasági támogatásokban, a kaprendszerben is, a közös agrárpolitika vonatkozása vagy egyébben. Emiatt ugye leszavazásra kerülnek, és nincs mindig meg az a rugó, ami korábban létezett a francia politika számára, hogy megvannak azok a helyi belső emberek, akikre támaszkodva mégiscsak meg lehet billenteni azokat a kérdéseket a francia irányba. Úgyhogy azt gondolom, hogy Macron elnöknek a politikája alig ha fog változni. Macronnak nyilván van egyfajta személyes indítatása is emögött, hiszen Macron valószínűleg a nemzeti politikában a közeljövőben 27 után nem nagyon fog tudni
utolsó
szerepelni.
Utolsó ciklus,
ugyan nem zárható ki.
A mozgalma van még?
A mozgalma is szétesőben van. Ammás az most már ugye reneszansz, de az is már teljesen szétesőben van. Ahogy beszéltünk is róla, nincsen támogatottsága, jelentős támogatottsága. Tehát ő neki igazából, hát sokak szerint, a nagy lehetőség az inkább az Európai Uniós intézményrendszeren belül lehetséges.
Megcéloz valami pozíciót.
Tehát elképzelhető, hogy valamelyik pozíció számára, ugye voltak arra tervek, hogy bizonyos pozíciókat létrehoznának esetleg az ő számára is, akár egységessé vonva, vagy több pozíciót egybevonva. De hát jelen pillanatban ezek a kérdések lekerültek a napirendről, de az biztos, hogy Franciaország számára, itt elsősorban Macron elnök számára, ez egy érdekes történet lehet, egy európai pozíció betöltése. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy ő visszavonul, mint ahogy De Gaulle, és az emlékiratait írja, ugye alig 50 évesen. Tehát ő még biztos, hogy közéleti...
De Macron nem háborús hős.
És nem is háborús hős, nem is nagyon tud miről írni ilyen szempontból, de azért van mit írni azt hiszem, hogy az elmúlt évekről is. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy a európai politika területén nem váltható jelentős változás, annál is inkább nem, mert hogyha nincs előrehozott választás, akkor ő mindig ugyanazokra a centisra körökre fog támaszkodni, akik igazából az ő európai politikájával egyetértenek.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Fejérdi Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is megtekintetik, és ha akkor ott feliratkoznak, akkor a következőt már automatikusan kapják meg olajozottan. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.